Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 19 Uhr.
IHS-Chef Bonin fordert, Private müssten zur Budgetsanierung beitragen. Fußball. WRC und Sturm spielen unentschieden. Rapid verliert zu Hause gegen Salzburg. Die Nachrichten mit Paul Kanker. Das IHS, das Institut für höhere Studien, fordert angesichts der schlechten Budgetlage auch einen Beitrag privater. In der ORF-Fernsehpressestunde sagt IHS-Chef Holger Bonin, zum Beispiel könne das Pensionsalter angehoben werden oder klimaschädliche Förderungen auslaufen. Bonin sagt, er bleibe zuversichtlich, auch wenn die Vorhersagen unsicher seien. Peter Unger berichtet.
2026 erwartet das IHS, dass die Wirtschaft um 1% wächst. Fix sei das nicht, zu unsicher, was Trump und der Ukraine-Krieg bringen. Fix sei aber, die Haushalte müssten ihren Beitrag leisten, sagt Holger Bonin.
Da wird man ran müssen. Sehr wichtig wird sein, dass der private Konsum anspringt. Darauf warten wir schon jetzt seit fast einem Jahr.
Eine Anhebung des Pensionsantrittsalters, die Streichung klimaschädlicher Subventionen und Lohnzurückhaltung steht davor. Branchen differenziert.
Im Tourismus geht es verhältnismäßig gut. Der Industrie geht es besonders schlecht. Der Bauwirtschaft geht es auch lange schlecht. Jetzt geht es langsam bergauf.
Neue Steuern oder Erhöhungen seien nur vorstellbar, wenn das Geld sinnvoll verwendet werde.
Wenn es nur dazu dient, jetzt Haushaltslöcher zu stopfen, dann ist das keine gute Idee.
Die Krise jetzt sei groß genug, um echte Reformen anzugehen.
US-Präsident Donald Trump zeigt sich ungewöhnlich verärgert über den russischen Präsidenten Wladimir Putin. In einem Fernsehinterview sagt Trump, er sei wörtlich stinksauer über Putin. Die USA würden Zoll auf Erdöl aus Russland erheben, wenn Putin daran schuld sei, dass es keine Einigung für ein Ende des Ukraine-Kriegs gäbe. Trumps Ärger ist offenbar dadurch geweckt worden, dass Putin den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky erneut als unrechtmäßig bezeichnet und gefordert hat, die Ukraine von der UNO verwalten zu lassen. In der Fußball-Bundesliga ist die erste Runde der Meistergruppe abgeschlossen. Der WRC und Sturm trennen sich unentschieden. Rapid verliert zu Hause vor wenigen Augenblicken gegen Salzburg. Die Salzburger bleiben damit an Tabellenführer Austria dran. Aus der Generali Arena Adi Niederkorn.
Ja, 4 Punkte fehlen auf die Austria, aber nur noch 2 auf Meistersturm Graz. Matchwinner war heute beim 2:0 bei Rapid. Jörbe Verdessen, der neue Belgier, erzielt das 1:0 aus 10 Metern mit dem Fuß und das 2:0 gleich nach der Pause per Kopf nach Flanke von Terzic. Rapid hatte das Spiel zu Beginn unter Kontrolle, aber die Torchancen, die waren doch Mangelware und Salzburg hat dann das Match locker in der zweiten Hälfte heruntergespielt. Die Hütteldorfer bleiben damit auf Platz 5. Das war's wohl mit dem Meistertitel. 9 Punkte Rückstand schon auf die Austria und das trotz Punkteteilung. Die Austria gewinnt bei Blau-Weiß Linz 2:0. WRC und Sturm Graz trennen sich 1:1.
Das waren die Nachrichten mit Paul Kanker. Und nun zum Wetter.
Anhaltender Regen und Schneefall kommen heute Nacht auf das Gebiet von Vorarlberg bis zum Mostviertel und bis zur Obersteiermark zu. Hier ist es morgen also spätwinterlich mit minus 5 Grad in 2000 und einer Schneefallgrenze um 800 Meter Seehöhe. Abseits der Berge wechseln Sonne, Wolken und Schauer einander ab. Graupelgewitter können dabei sein, bei Höchstwerten von 3 bis 13, im Süden und Südosten bis 15 Grad. Außerdem weht lebhafter bis stürmischer Wind aus West bis Nord. So viel zum Wetter von Manfred Bauer.
Magyar Magazin.
Szép jó estét kívánok, köszönöm, hogy továbbra is minket választottak, és maradtak velem a Rádió Burgenland hullámhosszán. Ez a Magyar Magazin, én pedig Bányi Kriszta vagyok, a mai adás háziasszonya. Ahogy már a hírmagazinban említettem, ma is több érdekes riporttal készültünk kollégáimmal, hogy a következő csak nem egy órát megtöltsük olyan beszámolókkal, amelyről esetleg még nem is hallottak, vagy olyan témákkal, amely önöket is érdekelheti. De természetesen készültem sok jó magyar muzsikával is, így ha éppen készülődnek a holnapi hétkezdésre, akkor egyszerűen csak hagyják bekapcsolva a rádiót, és tegyék a dolgukat, mellette pedig hallgassák a Magyar Magazin adását. Miért nem csináljuk ezt gyakrabban? Akár én is feltehetném ezt a kérdést, de ezt most nem én, hanem a Váradi Roma Café teszi fel majd a következő dalban, amivel indítom is a mai adásunkat, majd pedig forog Vastag Tamástól a Ne Hagy Reményt.
miért nem csináljuk ezt gyakrabban? Hiszen olyan jól esik, hogy a hangod újra hallhattam, és hogy együtt ülünk itt. Jobban kellett ez, mint gondolnád, ez a délután velem. És kimondhatatlan boldogság az, hogy fogom a kezed. A kávé, a zene, a cigaretta, füst, most feldob, mert veled vagyok. Az emlék úgy fénylik, mint csillogó ezüst, mely egyedül nekünk ragyog. Nézd a muskát itt az ablakban, ő is neked örül itt. Miért nem csináljuk ezt gyakrabban? Hiszen olyan jó esik. Ez gyakrabban, hiszen olyan jó esik. Miért nem csináljuk ez gyakrabban, hiszen olyan jó esik. Hogy a hangod újra hallhattam, és hogy együtt vagyunk itt. Jobban kellett ez, mint gondolnád, ez a délután veled. Hisz kimondhatatlan boldogság az, hogy fogom a kezed. A kávé, a zene, a cigaretta, füst, most feldob, mert veled vagyok. Az emlék úgy fénylik, mint csillogó ezüst, mely egyedül nekünk ragyog. Nézd a muskát itt az ablakban, ő is neked örül itt. Miért nem csináljuk ezt gyakrabban, hiszen olyan jól esik. Miért nem csináljuk ezt gyakrabban, hiszen olyan jól esik.
Tanulja meg les, átkarod a búna heshes. Rossz emlék őrzőit kergesd el. Hosszú tél, ha zúg az ágon, titkokat, ha súg a szél a fákon. Figyelj rá, s a szíved ültesd el. Hely kicsi rigó, ülj a vállamra, terej kicsi madár jó utakra. Hely, hely kicsi rigó, ülj a vállamra, terej kicsi madár jó utakra. Hey! Szívedben őrizd, így szeresd tovább, ne bíztasd a bajt, csak engedd el. Végre nézzél fel. Hosszú tél, ha zúg az ágon, titkokat, ha súg a szél a fákon, a szívedet tavasszal ültesd el. Hely kicsi rigó, ülj a vállamra, terej kicsi madár jó utakra. Hely, 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 hely. Hely kicsi rigó, ülj a vállamra, terej kicsi madár jó utakra. Ej, kicsi rigó, ülj a vállamra, terej, kicsi madár, jó utakra. Hey, 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 hey. Ej, kicsi rigó, ülj a vállamra, terej, kicsi madár, jó utakra. Hey. Ha súg a szél a fákon, figyelj rá, s a szíved ültesd el.
Kora tavasszal nem csak a tavaszi virágok, hanem a béka terelő kerítések is megjelennek az utak mentén. Az enyhe időjárás a kétéltűeket, a békákat, varangyokat is előcsalogatja telelő helyeikről, és ezzel egy időben megkezdődik vándorlásuk a szaporodó helyeik, a közeli állóvizek felé. Ott, ahol a telelő és a szaporodó helyeket forgalmas közút választja el egymástól, az állatok segítségre szorulnak. Ilyen helyekre a szakemberek állítanak fel békaterelő kerítéseket, önkéntesek pedig vödrökben hordják át a kétéltűeket az úttest másik oldalára. De miért is fontos a békamentés? Mi köze van akár az emberiség fennmaradásához? És miért részesítik előnyben a természetvédelmi szakemberek a napfény helyett az esőzést, amikor ragyogó tavaszi időről beszélnek? Weber Katalin kolléganőnk a Fertőhanság Nemzeti Park Saródi központjában a Kócsagvárba látogatott el, és kérdezte meg mindezekről Pellinger Attilát, a Fertőhanság Nemzeti Park természetmegőrzési osztályának vezetőjét.
A saródi Kócsagvár felé sétálva a szürke téli hónapok után az ember, a laikus ember nagy örömmel nézegeti a tavasz első hírnökeit, a színes tavaszi virágokat, jó magam is. Az útra kelő békákat már nem olyan nagy kedvel figyelem, pedig ők nagyon is fontosak az ökoszisztémában. A szakember már egy kicsit más szemmel néz rájuk, úgy, mint beszélgető partnerem Pellinger Attila, a Fertőhanság Nemzeti Park természetmegőrzési osztályának vezetője.
A koratavaszi virágzó lövédek, mint például a hóvirág, vagy a tavaszi tőzéket, vagy akár a kökörcsin, ami inkább már ilyen áprilisi növény lenne, ezeknek a virágzása sokkal korábbra csúszott. A vándormadarak érkezése, távozása szintén hasonló módon elcsúszik a megszokott menetrendhez képest, vagy akár a kétértőek, hüllők, ezeknek a éledése is korábbra csúszik, ami azért is problémás, mert igaz ugyan, hogy a klíma általánosságban melegszik, de ebben az időszakban bőven lehetnek jelentős lehűlések, amik akár veszélyeztetik a létezésüket.
Ha itt van ez a koratavasz Burgenlandban, akkor szinte megjelennek rögtön az önkéntesek, akik felállítják ezeket a úgymond béka terelő kerítéseket. Ilyen van itt is, az önök régiójában is, és ez miért annyira fontos? Miért pont a békákat kell annyira ilyenkor menteni?
Még egyetemi hallgató koromban 1988-ban szembesültünk azzal, hogy az akkor már megnövekedő gépkocsi forgalom jelentős pusztulásokat okozott a Fertő parton, fertőbozós hidegség között, ahol nagyon kicsi a távolsága a dombokon található erdőállományok, illetve a Fertő nádas vizes közege között. Itt hatalmas probléma lett a békáknak az elütése. Későbbi nemzeti park igazgató dr. Kárpáti László javaslatára német tapasztalatok alapján kezdtünk meg fóliából kerítést építeni, ezek mellé vödröket ástunk le, és ezek a vödrök aztán önkéntesek által nagyon hosszú ideig, vagy 15 éven keresztül kerültek áthordásra az út túloldalára, és ez kétszer egy évben, hiszen ezek a békák, vízi békák, ezek csak telelni hagyják el a fertő vizes közegét. Aztán amikor a Nemzeti Park már létezett, voltak lehetőségek, anyagi lehetőségek, akkor egy állandó terelő rendszert építettünk ki, alagutakkal, állandó terelőkkel, amik egyébként nyilván más állatokat is is megvédtek. Attól, hogy az úttestre kerüljenek, hát nem mindent, mert van, ami tud ugrani, mászni, nagyobb méretű, de abban a sündisznóig terjedő mérettartományban nagyon sok állat megmenekült az elütéstől. Sajnos a szárazodás a fertőt is ugye érintette, nagyon erősen lecsökkent a vízszint, és ez egy olyan állományváltozást jelentett, hogy mi úgy mondjuk, hogy a kecskebéka komplex, ezek valójában nem élesen elkülönő fajok, hanem egymáshoz nagyon közel álló, de genetikailag mégis különböző és különböző viselkedésű formák. Ennek az összetétel úgy változott meg, hogy a vándorló, az erdőkbe telelni induló rassz, nevezzük így, az észlelhetőség határán maradt, vagy annak az alatt marad, tehát gyakorlatilag mondhatjuk úgy is, hogy ez a vándorlás, ez megszűnt. Tehát mi ezt a rendszert fenntartjuk, de valójában olyan értelemben nem üzemel, hogy eltűnt ez a genetikájú vándorló béka állomány. Természetesen ez a változás, ez nem irreverzibilis, tehát elképzelhető egy olyan szenárió, hogy újra több lesz a víz, aztán ez a vándorlás újra indul, de hát egyelőre minden abban az irányba mutat, hogy ez a mi életünkben legalábbis már nem fog előfordulni. A barna varangyot mindenki ismeri, hiszen ez gyakran a kertekben is előfordul, ez egy nagy testű, lomhamozgású, kétéltű faj. Ezeknek a szaporodása is érdekes, először a hímek érkeznek meg a szaporodóhely környékére, ott lesben állnak, várják a nőstényeket, és megpróbálnak rájuk felkapaszkodni, és hát ugye ennek az a jelentőség, hogy aki előbb tud magának nőstényt szerezni, az sikeresen tud szaporodni, hiszen a békák külső megtermékenyítéssel szaporodnak, tehát ahogy a nőstényből a peték kikerülnek, a vízi közegbe történik a megtermékenyítés. Sajnálatos módon a nagyobb lomhámozgású, ezért sérülékenyebb nőstények pusztulnak el nagyobb arányba. Minden évben találunk elpusztult nőstényeket, amelyek úgy pusztulnak el, hogy egynél több hím kapaszkodik fel rájuk, és gyakorlatilag megfojtják a nőstényeket. Ez még tovább növeli a vesztességeket. Itt a teretviszonyok miatt és az ezzel járó költségek miatt állandó terelő kiépítését eddig nem tudtuk megoldani, hanem a 80-as évek módszeréhez nyúltunk vissza, és fóliakerítéseket építünk. Nagyon fontos, hogy önkéntesek működnek közre ezeknek az állatoknak a mentésében a mai napig. Tömeges méretűek lehetnek ezek a pusztulások. Az előbb említettem a fertőboz melletti békamentést, ami a 90-es éveket meghatározta. Ott a kerítés építés előtti években becslésünk szerint körülbelül 1 millió állat pusztult el. Egy körülbelül 3-4 kilométeres szakaszról beszéltünk, és ennek is a 90% egy 400-500 méteres szakaszon. A két évtek nagyon sok petét raknak, és ebből a nagyon sok petéből csak nagyon kevés állat fog felnőtt kort megérni, és erre azért is szükség van, mert az emberi közreműködés nélkül is vannak olyan időszakok, amikor valamiért eltűnik a szaporodási közeg, mert mondjuk átszakad egy gát, vagy más módon elveszítjük a vizet, vagy szárazabb évek következnek, akkor a visszacsökkenő állománynak kell egy potenciál ahhoz, hogy újra be tudja népesíteni, és ezzel a nagyszámú utóddal ezzel tud regenerálódni évmilliók során, ismétlődő szárazságon keresztül ez a népesség.
Miért fontosak ők, hogyha a természeti körforgást tekintjük?
Az élővilág, vagy bioszféra, ez egy nagyon bonyolult kölcsönhatás rendszer jelent. Tápláléklánc, ezt a fogalmat mindenki ismeri, tehát mindenki eszik valamit, mi emberek mindent megeszünk gyakorlatilag. Ezért el sem tudja képzelni, pedig hát közismert fajok vannak, amik csak egyetlen egy dolgot esznek. Például a kóla, az csak eukaliptuszt eszik. A panda mackó, az csak bambuszt eszik. De higgyük el, itt Magyarországon, vagy Európában is nagyon sok olyan állat van, ami csak egy bizonyos dolgot eszik, vagy nagyon szűk köre van annak, amit eszik. Könnyű elképzelni, hogy ha ebből a táplálékláncból valamit kiemelünk, akkor mindenki, aki e felett van, táplálkozási szint, az sérülni fog. Na most miért fáj nekünk ez? Tulajdonképpen úgy kell elképzelni mondjuk egy repülőgépet, amiből egy ötletszerűen elkezdünk csavarokat kiszedni. Lehet, hogy eljutunk több száz csavarig, meg alkatrészig, amit kiszerelünk bele, és nem történik semmi. De ki tudja, hogy melyik az a csavar, aminek a kiemelésével a repülőgép le fog zuhanni. Tehát a természetvédelemnek az a lényege, hogy egy ember által élhető környezet álljon a rendelkezésünkre. És hát a paradoxon ebben az, hogy pont mi emberek romboljuk ezt az élőhelyet, mert nem vagyunk tudatában annak, hogy milyen sérülékeny az a közeg, ami minket körbevesz. Most ez a szárazodás, ami nagyon gyors, hiszen ezt már jelezték a szakemberek legalább fél évszázaddal ezelőtt, és mindenféle számok elhangoztak, hogy majd mikor fog ez milyen mértéket elérni, ehhez képest rettentő módon felgyorsult, és ennek a világra nézve nagyon súlyos következményei lesznek. Beszélhetünk a gletszerek olvadásáról, a sarki ég olvadásáról, ezek tőlünk távol vannak. De valami nagyon közel van hozzánk, gondoljunk a falu szélére, ahol kiszáradt a termés. Nyugat-Magyarországon vagy Burgenlandban ez kevésbé súlyos, de higgyék el a hallgatók, hogy Közép-Magyarországon, a Duna-Tisza közén ez már katasztrofális méreteket öltött, tehát ott már nagyon komoly tervezések, gondolkodások vannak arra, hogy szemben az elmúlt 200 év gyakorlatával hogyan tartsuk meg a vizeinket. Mostanra az ember, az emberi faj elfoglalta a természetes élőhelyeknek a túlnyomó többségét. Ma már ökológiai sivatagnak számító mezőgazdasági területek vagy emberi települések találhatóak, ahol néhány tuját leszámítva, vagy kukoricát, búzát leszámítva, ott nem él élőlény. Nem tudnak életben maradni. Azokon a helyeken, ahol most koncentrálódik az élővilág, amit nemzeti parknak vagy természetvédelmi területnek nevezünk, az ismerős lehet az indián filmekből, ezek a rezervátumok, amik nem kellettek senkinek, és oda szorult vissza. Ezeknek az élőlényeknek, ezeknek az élőhelyeknek a jelenlegi elhelyezkedése nem reprezentálja azt, hogy ez az emberi közreműködés előtt hogy nézett ki. Ezek azok a maradványterületek, amik a legeslegutolsó védőbástyái ezeknek az élőlényeknek, és akár emberi közreműködéssel, akár természetes folyamatok révén, ha ezek megszűnnek, innen már nincs hova hátrálni. És ugye említettem korábban, hogy az igazi tét az, hogy az a környezet, az az ökológia egyensúly, amiben élünk, az alkalmas lesz-e az emberi faj fennmaradására.
Mit tehet a laikus is? Mi is örülünk a tavasznak, de mi az, amire ilyenkor ugye gondolnunk kell, mit tehetünk esetleg mi is aktívan?
Gondoljunk arra, hogy mekkora problémát jelent a túlfogyasztás, amiben ma az emberek mindennapi életüket élik. Sajnálatos módon a zöld átállás, ugye, amiről beszélünk, ez is nagyon sok természeti kárral jár együtt. Kivágják a fasorokat, ledarálják, elviszik erőműbe elégetni, és hurrá, megújuló erőforrásokat használunk el, de nem újul meg olyan gyorsan a fa, amilyen gyorsan elég, és a fa az önmagában csak egy része annak az élő közegnek, amiből ezt kiemelik. Azon a szán madarak fészkelnek, fatörzsében rovarok élnek. Ez hosszá lehetne sorolni. Egy nagyon bonyolult összefüggés az, ami az élőlényeket és az élettelen környezetüket egymáshoz kapcsolja, és azzal a biztonsággal nyúlunk bele, amit megszoktunk évszázadokon keresztül. Csak ugye abban nem gondol bele senki, hogy akkor sokkal kisebb volt a népesség, sokkal kisebb, kevésbé hatékony módon tudott belenyúlni a rendszerbe. Most például ez a kétértő vonulás, amiről tulajdonképpen beszélgetünk, ez ennek egy nagyon nyilvánvaló része. Pont az ilyen példákkal lehet bemutatni azt, hogy mennyire fontosak ezek a fajok, ez a genetikai állomány, ami velük együtt örökre elvész. Tehát nekünk most az a dolgunk, itt ma Magyarországon, Ausztriában vagy a világban, hogy próbáljuk megőrizni a környezetünket egy olyan állapotban, ami élhetővé teszi a gyerekeinknek és a világot. Ennek most, ha úgy tetszik, az első lépése az, hogy megvédjük a barna varangyokat attól, hogy elüssék őket a járművek.
Pellinger Attilának megköszönöm a beszélgetést, aki pedig kedvet kapott és szeretne önkéntesként segíteni a kétéltű kerítések karbantartásában, jelentkezhet a burgenlandi kétéltű védelmi koordinátornál az amphibianburgenland@gmail.com címen.
Villámokat szól ma ránk az ég fenn, tombol a világ, de bennem szélcsend. Van belül, mert átéltem már százszor, hogy maga után fényt hagyott a zápor.
Az életem érlek hinta, és mindig beleülök. Ha sok volt a sötét és előjön a fény, az árnyékom elől is menekülök. Keresem az igazamat, sokan zivatar alatt is pompáznak. És az igazam, hogy addig nem lesz vége, amíg a fejemben bombáznak. Van kinek az anyagiak, számítanak csak és maga miatt. Szorul a kötél, ha rohad a gyökér, de kívül a szirmai tavasziak. A külső a pénz, de a belső béke. Van ki addig hagyja a világot, ameddig el nem hagyja
népe. Villámokat szól ma ránk az ég fenn, zápor. Úgy érzem magamra, hogy ott a világ, attól félek, hogy túl messze van a kilát. Attól félek, hogy túl messze van a kivel. Attól félek, hogy túl késő lesz a kivel.
Mikor ám szakad a felhő, túl sok a gyűlölet, körülöttem, mint sűrű erdő.
De magamban nem tűröm meg.
Ömlik a kamu a fejemre mégis, tudom, hogy bűvölet. Déli báv, veszek egy levegőt és
azzal űzöm el.
Talán a bűnöm ez, a két tej, ha holnap úgy jön, hogy még az ördög fűzöget,
akkor sem engedem túl közel.
Ha már a vállamon üldögél, akkor sem fújjunk egy követ. Én maradok eltökélt.
Velem tovább nem jöhet. Velem tovább nem jöhet.
Villámokat szól ma ránk az ég fenn, tombol a világ, de bennem szélcsend. Van belül, mert lettéltem már százszor, hogy maga után fényt hagyom a zápor. Úgy érzem magamra, hogy ott a világ, attól félek, hogy túl messze van a kilát. Attól félek, hogy túl messze van a kivel. Attól félek, hogy túl késő lesz a kivel.
A Szubret álma címmel a Gráci Magyar Színház nemrég bemutatta legújabb darabját. A premier különleges jelentőséggel bírt, hiszen ezt már a színház új otthonában láthatta a nagy érdemű. Az új helyszín nem csak művészi kialakításával, hanem történelmi hangulatával is lenyűgözte a közönséget. De nem csak a helyszín nyert el a tetszését a nézőknek, a színészek teljesítményét is hangos tapssal jutalmazták ezúttal is. Sebestyén Áron beszámolóját hallgathatják meg, aki szintén részt vett a premiéren.
Graz belvárosában, a Rajcsolgasszén sétálva, a környező üzletek és más helyek kirakatai között van egy, amelyik kitűnik a többi közül. Magyarországgal kapcsolatos dolgok akasztják meg az arra járók figyelmét. Hamar kiderül, hogy a festmények és retró tárgyak a Grazer Ungarisches Theater új színházát díszítik. Az utcáról az ajtón belépve egy teljesen más millió tárul az ide érkezők elé. A Grazer Ungarisches Theater új színháza március 21-én este tartotta újabb premierjét. A helyszínen az előtérben feketére és vörösesre festett falak, hangulatvilágítás és művészeti alkotások fogadják a látogatókat. A térben asztalok, székek, művészeti installációk és egy több száz éves freskó is található. A kamarateremben fából készült széksorok állnak, mindezt a társulat tagjai saját kezükkel rendezték be. Amíg a vendégek megérkeztek a színházba, Dópik, a társulat művészeti vezetője avatott be minket a kulisszák mögé, és arról is beszélt, hogyan sikerült megvalósítaniuk álmukat, hogy, ahogyan ő fogalmazott, egy művészeti központot nyissanak Grác szívében.
Nekem eredetileg is az volt a nem titkolt szándékom, hogy én egy professzionális színházat szeretnék megteremteni itt Grazban, de úgy gondoltam, hogy nem elég ma már egy színház. Tehát én egy komplex művészeti formára vágytam, egy olyan klubot, egy olyan művészeti klubot szerettem volna létrehozni a játszótársaimmal, alkotótársaimmal, ahol egyszerűen jó lenni, ahova jó bejönni egy kávéra, egy pohár proszekóra, vagy akár egy kicsit dumcsizni egy baráti találkozóra, ahol képzőművészeti kiállításoknak örülhetnek az emberek, ahol teret tudunk adni akár koncertnek, performance-nak, és én nagyon szeretnék vendégtársulatokat is hívni ide, a mi kis kamara színházunkba. És megtaláltam ezt a fantasztikusan gyönyörű helyet Bakó Barnabással, aki a színháznak a gazdasági vezetője. Mind a ketten beleszerettünk, hála Istennek a társulat nagy része is beleszeretett ebbe a helybe, és akkor eldöntöttük, hogy egy életünk, egy halálunk, mi ezt megoldjuk, hogy itt a Jakominitől tényleg 50 méterre a belváros közepén egy ilyen fantasztikusan gyönyörű térben, egy 200 éves épületben létrehozzuk ezt a teret. Hát iszonyú kemény munka volt, mert gyakorlatilag mindent magunknak kellett csinálni, és így ez olyan szinten egy kézműves színház, mint annak idején Shakespeare-nek a Globe színháza, ott is krampácsoltak szerintem, és kalapáccsal a kezükbe rohangáltak a színészek. Annyi volt a különbség, hogy még nem volt elektromos fúró, most ez egy kicsit könnyebbség, hogy van, úgyhogy ezért egy hónap alatt sikerült ezt összehozni. Hát természetesen ugye ehhez az kellett, hogy legyen egy nagyon pontos terv és elképzelés arról, hogy ez hogy fog kinézni, Én amikor először benéztem itt az ablakon, akkor én már ezt láttam, amit most te, tehát hogy feketék a falak emelt a nézőtér. Gyakorlatilag mi öten itt tényleg csodát hoztunk létre. Hanna Gregor, Dávid Taródi és Bernikó volt a három játszótársunk Barnabás Bakó mellett, és tényleg szó szerint itt ezt öten krambácsoltuk össze. Volt egy-két nagyon kedves segítségünk, aki egy kicsit időnként besegített, de itt el lehet mondani, hogy ez egy kézműves színház.
Az előtérben megtekinthetők Retro Tibi gyűjteményének darabjai és Komlódi Judit művei.
Két kiállításunk van, az egyik az Retro Tibinek a retro gyűjteményéből régi tárgyak, régi újságok. A Tibi kifejezetten a mi kedvünkért és a mi hangulatunkra tervezett itt egy ilyen tüneményesen helyes kis időkaput. Mivel az egész színháznak a berendezését kicsit az 50-es, 60-as, 70-es évekre céloztuk meg, ennek megfelelően állította össze az anyagot, és mivel a nézőterünk egy 1950-es évekből való eredeti gyönyörű mozizsője sor, a székeket, a berendezési tárgyakat is úgy állítottuk össze, hogy itt minden mindennel beszélgessen. És ebben a kicsit időtlen, de retrotérbe érkezett meg Komlódi Juditnak egy fantasztikusan varázslatos, időutazásos kiállítása. Ezekben a képekben van egy picit groteszk hangulat is, van egy kis meseszerűség is, de mindenféleképpen azt érezi mindenki szerintem, aki megnézi a kiállítást, mint hogyha egy dimenziókon keresztül haladna. Ezt az is fokozza, hogy nem csak a falakat díszítik olajfestmények, vagy akvarelképek, hanem kikerült a térbe hat egészen varázslatos installáció, ami 2,5 méterszer 1 méteres, és ezt egy nagyon különleges technikával készítette a Judit, műgyanta rétegek borítják egymást, amik egyrészt festve is vannak, másrészt 3D-s tárgyak is belekerültek, és ettől az egésznek van egy ilyen nagyon-nagyon elvarázsolt hangulata, mert amikor mész, akkor ugye csúszik az egész tér, mint amikor egy animációs filmben nézed a hátterét, és ez szerintem egy nagyon különleges hangulatot ad az egésznek.
Igen, és lehetnek az embernek álmai, még egészen merész és képtelen álmai is. Mert ha elég erősen hiszünk benne, akkor valóra válnak. Pusztán a hitünk miatt. Éppen ezért nem adtam fel soha azt a kislánykorom óta való hitemet.
Aztán el is kezdődött az előadás. A Szubrett Álma című darab egy lány valós történetét meséli el, aki egész életében operett színházban szeretett volna játszani. Az élet különböző nehézségei után a Szubrett csodával határos módon mégis színpadra került. A darab főszereplője, Hanna Gregor, bájosan és szeretettel meséli el ezt a sikertörténetet egy öltözőben. A történet üzenete az, hogy merjünk álmodni, és ne adjuk fel álmainkat. A darabot írta és rendezte Dópik, a primadonnát Bernikó, Bon Vivant pedig Dávid Taródi játsza. A darab ugyan egy operett komédia zene nélkül, de néhány klasszikus még így is felcsendült a színészek előadásában, néhol a helyzethez illő komikummal.
Mitől tudsz olyan édes lenni, mint a méz? Te rongyos nyelent, mondos nyelent, mitől tudsz olyan édes lenni, mint a méz?
Leszokni rólad, Istenem, milyen nehéz!
Te rongyos
nyelent, leszokni rólad, Istenem, milyen nehéz!
A színészek már október óta készültek a március 21-i premiérre.
Balra kettő, jobbra kettő. Kettő, három, négy, és Ringo, Váldum, Csengeri, Violán, kisanyjad. Húzda, húzda,
csengeri. Állj, majd én megmutatom ezt.
Ringo, Váldum, Csengeri, Violán, kisanyjadom.
Húzda, húzda, csengem, abokán, ne táncolom. Ringas, ringas, lekül, várva magadhoz csaj. Itt a tárom, nincszer, nálad, mi hajcsú. Ajjajjajjaj, Ringo, Váldú, Csengeri, Violám, a tánc nem áll. Ezt nem hagyjuk abba, te nem áll, csak jár. Hogy hány óra kétes nincsen, te azt ne bánt. Hey! Csak magad ugró szoknyádat riszáld.
Taps!
A végén a nézők valóban vastapssal jutalmazták az előadást. Gregor szerint ők maguk, a színészek is jól érezték magukat a premiéren.
Én úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült, és ez általában már az előadás alatt leszűrhető, hogy milyen az egész, mert az ember mindig vár bizonyos reakciókat, bizonyos pontokon a közönségtől, és amikor ezek igazolódnak, akkor tudjuk, hogy igen, úgy megy át a dolog, ahogy mi szeretnénk, és ahogy annak kell. És nyilván a végén a tapsból is érezhető, hogy nem is volt olyan hosszú tapsrendünk, amilyen hosszú tapsot kaptunk, tehát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jól sikerült premier volt, és mi is igazából jól éreztük magunkat az egész darabban, és ez is nagyon fontos, mert nem csak szerintem, nagyon sokszor az is befolyásolja a közönséget, hogy a színészek hogy érzik magukat, miközben játszanak, és hogyha tényleg jól érezzük magunkat, és őszintén játszunk, akkor az egyszerűen viszi magával a közönséget.
Nem az első alkalom volt itt az új helyen, hogy felléptél, és felléptetek. Milyen érzés, hogy végül is van egy saját színházatok?
Kicsit olyan, mintha hazajön az ember, mert tényleg nem csak az, hogy oké, most bérelünk egy helyet, és akkor ott lesz a színház, hanem igazából mi hoztuk létre, tehát mi raktuk össze a nézőteret, és amikor nem próbáltam, akkor kalapáccsal a kezembe szögeltem a deszkákat, vagy festettünk, vagy bármit, tehát annyira magáinak tudja érezni az ember, hogyha tényleg nem az van, hogy csak belépek, és akkor oké, itt lesz a színház, hanem tényleg mindent beleteszünk, időnket, energiánkat, tehetségünket, és egyszerűen jó érzés ide bejönni, és itt szétnézni, és érezni, hogy na igen, ezt így mi alkottuk. Ez olyan büszkeséggel tölt el, meg olyan tényleg jó érzéssel.
Ahogy említetted, hogy azért rengeteg munka van benne. Miért olyan fontos neked ez az egész?
Azért fontos, mert én egyszerűen szép dolognak tartom ezt, és olyannak, amire az emberek lelkének szüksége van. És ma már sokszor az ember elfelejti azt, hogy igazából a lelkünknek is szüksége van olyan dolgokra, amik feltöltenek, amik adnak valami pozitív élményt. És úgy beleesik az ember ebbe a mókuskerékbe, hogy hazamegy tényleg, és aztán megcsinálja otthon a dolgokat, aztán megint dolgozik, aztán megint hazamegy, és valahogy nem szakad ki ebből soha. És amikor vannak ilyen pillanatok, amikor így adni tudunk, meg mi is kapunk a közönségtől, amikor olyan, hogy tényleg azt mondod utána, hogy van egy katarzis élményed, és na igen, ez a mai nap ez különleges volt, és ez más, mint a többi, és egy kicsit kizökkensz, és abban mégy haza. És az nem csak nekünk jó, hanem szerintem azoknak is, akik eljönnek, és megnéznek, és utána mosolyogva mennek haza, és azt mondják, hogy volt egy fantasztikus estéjük.
A jövőben újabb darabokkal is készülnek, és számos vendégelőadó és művész érkezik hozzájuk Grazba, a Rejtsulgasse 14 szám alá.
Rádió Burgenland.
És a Rádió Burgenland adásában önök továbbra is a Magyar Magazint hallgatják. Adásunk második felében jön néhány hasznos és érdekes információ is, amelyekről az elmúlt napokban hírmagazinunkban is hallhattak. De természetesen a jó magyar zenék sem maradnak el. Először hallgassuk meg a Margaret Island-től a Valaholt, majd őket követi Horváth Tamástól a Megyfa. Apropó, megyfa. Ugyan a megy virágba borulására még egy kicsit várni kell, de feltűnt önöknek is, hogy az elmúlt héten milyen csodásan virágba borultak már a fák. Nem tudom, hogy vannak ezzel, de én nagyon szeretem ezt az időszakot.
Az igazságot vallom én, hogy néha a szív nem beszél, és nem segít eldönteni, hogy mit évő legyek. Körbe mész és leomló falakról nyíló virágot, a kezembe most te adod, hogy vigyázzassak én rá. Kinyílott a hóvirág, és zöldbe borult az erdő, a folyó lassan megárad, és kilép a melderéből. Az egybeérő álmaink majd keresztezik másokét, ha nem tudnád, hogy merre tart, azt találd meg a forrás. Igazságot vallom én, hogy néha a szép nem beszél, és nem segít eldönteni, hogy mit évő legyek. körbe mész és leomló falakon nyíló virágot a kezembe most te adod, hogy vigyázzassak én rád. Kinyílott a óvirág és zöldbe borult az erdő, a folyó lassan megárad és kilép a mederéből. Az egybeérő álmaink majd keresztezik másokét, ha nem tudnád, hogy merre tart, azt talált meg a forrás.
Mint az acél, szóljon nekünk a hold, fénye arcoddal dacolt, simogat a mosolyod, mámorító a csókod, kérlek gyere vissza a szép emlék, mert kell még a bókod, szíved az, amire vágyom én, nincs nálad szebb a föld kerekén. Mindig szép vagy, megy páron lemászok, hogy egy-két csókot adjak. Hely babám a te ingettét, olyan gyönyörű vagy, gyere ide, szeretgessél, a csizmámat meghagyjan. Búcsúzik a napsugár. Nem akarok többé fázni, az idő nem fog mi ránk várni. Gyere, jöjj most közelebb, engedd szabad lelkedet, táncolj ide hozzám, utoljára hadd legyek veled. Szíved az, amire vágyom én, nincs nálad szebb a föld kerekén. Mindig szép vagy, megy páron lemászok, hogy egy-két csókot adjak. Hely babám a te ingettét, olyan gyönyörű vagy, gyere ide, szeretgessél, a csizmámat meghagyjan.
Igazán kíváncsi lennék, hogy kedves hallgatóink közül ki hogy tekint a magyar konyhára. Keresik azokat az éttermeket akár itt Ausztriában is, ahol tradicionális magyar fogásokat kínálnak. Megvallom, amíg Bécsben éltem, jó magam is szívesen jártam ilyen helyekre. Sajnálatos módon idén ősszel egy jól ismert és nem csupán a magyarok körében elismert magyar étterem zárja be végleg ajtaját. Az Ilona Stöbel vendéglő, amely a főváros szívében csaknem 7 évtizeden át várta azokat, akik a magyar ízeket szerették volna megismerni, 1987 óta állt Fodor Mária vezetése alatt. Vele beszélgetett a döntés hátteréről Bognár László.
Ez egy olyan nagyfokú szerelem volt az étterem és én közöttem, hogy ez mindent fölülmúlt, tehát akármilyen rossz kapcsolatban, ha kiléptem az étterem, mindig meggyógyított, és a vendégek, és a többi. De egyszerűen muszáj lépnem, mert most már úgy kezd az egészségemre és minden menni, az állandó munka és az állandó stressz, hogy ez már kezd a másik irányba elhaladni. Tehát most voltam 63, és szeretnék még valami mást csinálni, szóval utazgatni, lábat lógatni, elmenni valakivel egy pohár borra úgy, hogy ne nézem az órát, hogy úristen, vissza kell mennem, mert ez meg az van meg. Nem vagyok kész itt, meg kell rendelem azt, föl kell mennem a könyvelet csinálni, meg kell nézni az e-mailjeimet, stb. Én így élek. Szóval ez nagyon sokáig tartott ez a döntés, különben a Covid időszak alatt kezdtem el ezen filózni, de most már fix. Január vége felé át kell adnunk az étterem, visszaveszi a ház, és itt mindent ki kell üríteni, ami nem csak erről szól, hanem van raktárunk, lakás, pince, stb. Úgyhogy ezt minden üresen kell visszaadni.
Nem gondolkoznak abban, hogy valaki átvegye, vagy valakinek átadják, ez szükségszerűen azzal kell járjon, hogy az étterem végleg bezár.
Itt már mindent át kell egyszer építeni, mert borzalmas régi módi, tehát hogy a hátul a WC, konyha, stb. Azon kívül, ha egy új átveszi, akkor a bérviszony már teljesen más, tehát fölmegy ugye a bér, mert ez ilyen a belvárosban, hogy az újnak esetleg már nem fizetődik ki. Harmadszor meg szívet és egy lelket nem lehet tovább adni, venni. Szóval nekem benne van, de ki tudja, hogy a következő emberé benne lenne. És akkor még negyedszer, hogy a háztulaj nem is értene ezzel egyet, tehát itt már régen nem akarnak gasztronómiát, hanem én tulajdonképpen egy ilyen megtűrt valaki vagyok, mert azért az elszívónk az fölmegy a tetőre, itt nagyon drága pénzre át lettek építve a lakások évekkel ezelőtt, akkor nem mindennapos problémák vannak, de azért előfordul, hogy olyan lakók vannak, akik esetleg többet fizetnek a lakásért, mint én az étteremért, és akkor panaszkodnak. Minden amellett szól, hogy ez legyen szépen és méltóság teljesen befejezve.
És hogyan fogják befejezni? Most abból, amit mond, azt veszem ki, hogy önnek erre konkrét tervei vannak.
Meg fogjuk hirdetni, majd szerintem szeptemberben, hogy be fogunk zárni. Nem ismerem előtte, mert itt akkora tömeg lesz, tehát így is már egy csomó vendég már tudja, akiknek itt szóba elmondtam, és azok most már egyre többet jönnek, hogy még elsenek, és akkor foglalnak asztalt, hogy még 10 fő, meg még, szóval ez már így beindult, de úgy gondolom, hogy körülbelül október végig, november elejéig lesz teljes konyha és nyitvatartás, és akkor utána valahogy ilyen utolsó ételek, tehát húsok minden eladása, illetve esetleg egy ilyen kis flómákt, ahol majd a poharakat, stb. Dolgokat eladnánk, és utána egy másik flómákt, ahol az asztalok, székek, lábosok, tehát ez elég nagy készletem van, és ezt nem tudnám már hova vinni.
Minden hosszabb iskolai szünetben komoly fejtörést jelent a szülőknek, hogy a hetekig tartó vakáció alatt miként is oldják meg a gyerekek felügyeletét, na és nem utolsó sorban azt, hogy kellemes vagy akár hasznos elfoglaltságot találjanak nekik. Nem véletlen, hogy itt Ausztriában is nagy népszerűségnek örvendenek a magyar iskolák által kínált lehetőségek a nyári szünetben. A következő percekben arról hallhatják majd Király Andreát, a Bécsi Magyar Iskola Egyesület pedagógiai vezetőjét, hogy mivel várják idén a kis és nagyobb gyerekeket. Őt Bognár László kérdezte.
A fiatalabb korosztálynak a Bécsi Magyar Iskola Egyesületben jelenleg 3 tábort kínálunk. Az elsőnek a címe Kontinensek meséi, ez a szünet első hetében június 30-ától július 4-éig kerül megrendezésre. Itt 5 földrész egy-egy meséjével ismerkednek meg a gyerekek, és ezzel kapcsolatban terveznek a kolléganőim aktivitásokat, játékokat, kirándulásokat, és így tovább. A második tábor, ami nálunk lesz, az a kreatív tábor, ez augusztusban kerül megrendezésre, augusztus 18-ától 22-ig, ahol mozgásos játékok, izgalmas élmények, kreatív feladatok, tánc és énektanulás lesznek a programon. Ezt idén először hirdetjük meg, reméljük, hogy ez is olyan nagy érdeklődést vált majd ki, mint a többi táborunk. És a harmadik táborunk, ami most már azt is mondhatom, hogy egy hagyományos szünetzáró rendezvény, ez a Magyar Néptánc tábor, ami minden évben a szünet utolsó hetében kerül megrendezésre. Ez idén augusztus 25-től 22 9-ig kerül megrendezésre. Szatmári táncokat tanulnak idén a gyerekek, Orbán Dalma és Veres Tamás vezetésével, ők a Napraforgó együttes, táncegyüttes táncosai. Mindhárom táborban reggel 9-től 16 óráig várjuk a gyerekeket. Jelentkezni csak online tudnak az Iskola Egyesület honlapján keresztül a www.ungarislernen.at honlapon a jelentkezés menüpontban. A jelentkezési határidő április 30-a, valamennyi táborra 20-20 hely áll rendelkezésre, és a jelentkezések sorrendjében tudjuk biztosítani a helyeket. Az első táborra, a kontinensek meséire már nincs több helyünk, a kreatív és a néptánc táborban vannak még elérhető helyek. Ezek, amik a kisgyerekeknek szólnak, 6-tól 12 éves korig. Idén először meghirdetünk nagyobb gyerekeknek 10-től 16 éves korig egy média workshopot is. Ez egészíti ki a nagyobbaknak szóló táborozási lehetőséget. Ezen a rendezvényen elsősorban rádiós újságírást, riportkészítést tanulhatnak a tizenévesek, lesz fotózás és videókészítés szabadtéren és műtermi körülmények között is, valamint fogunk foglalkozni közösségi média újságírással is. Ez most egy új kezdeményezés, és reméljük, hogy ide is lesz elegendő jelentkezőnk. Április 30-áig tart a jelentkezési határidő, 20 helyünk van erre a rendezvényre is, és a helyeket a jelentkezések sorrendjében tudjuk biztosítani.
Ha valaki szeret utazni, az szívesen eleveníti fel az élményeit, amelyeket az útjai során szerzett. Illetve ha vannak helyek, amelyekre még nem jutott el, akkor örömmel hall ezekről olyanoktól, akik már jártak ott. Ez is a mozgató rugója a Világjáró Klubja Bécs megálmodójának, Méreg Attilának, aki már évek óta szervez a fővárosban olyan eseményeket, amelyre meghív utazókat, mint előadókat, és várja a közönséget, akik szívesen megismerik és meghallgatják a beszámolóikat. Hogy a következő eseményre kiket vár, arról is mesél most nekünk.
Április 22-én Tamás György fog mesélni a kambodzsai élményeiről, azon belül a cirkuszi munkájáról. Ő a Covid előtti utolsó két évet egy kambodzsai cirkuszban és művészeti iskolában töltötte önkéntesként. Magyarországon született, él Tokióban, Indonéziában, Kambodzsában és Walesben, másfél éve pedig újra Európában, ezen belül meg Bécsben lakik. Május 6-án Berent és Ágnes fog a barlangász kalandjairól beszámolni nekünk. Külföldi expedíciók közül ki kell emelni a izraeli sóbarlangjainak a kutatását, és részt vett törökországi morka barlang 1040 méter mélységből történő élesmentésében is, ahol 10 napot töltött a föld alatt. Később fotósként volt jelen betegtársa mellett. Ágnes egyik hazánk és a világ legjobb barlangfotósainak tevékenységvel számos nemzetközi díjat nyert már. Ágnes fotóival találkozhattunk már könyvekben, újságokban, ismeretterjesztő írásával, például a National Geographic és a Élet és Tudomány magazinokban. És amit szeretnék, vagy tervezek, hogy júniusban Méder Áronnal, vagy Rakonczi Gáborral egy előadást összehozni. Ez még egyeztetés alatt van, meg a nyár lehet, hogy uborka szezon, meglátjuk, hogy júniusban lesz-e előadásunk. Mindenkit várunk szeretettel bármelyik előadásunkra. Minden további információ a Világjáró Klubja Bécs Facebook oldalán, Instagramján, TikTok csatornáján, vagy a YouTube csatornáján.
Elvitte zsákjában a nyár minden ízét, erdők lombját és a rét tarka színét, minden eltakar az ősz, s mi várunk éves kábulatban. Elment a vándor útján a pecskés darvak, a tél. A bár...
közelít.
Ez volt Demjén Ferenc és a Jöjj vissza Vándor. És én is visszatértem, de valójában már csak arra van időm, hogy elmondjam, megint hétfő. Mármint nem kifejezetten csak arra akartam utalni, hogy holnap újra indul a hét, hanem arra is, hogy ez lesz a mai záródal itt a Magyar Magazinban. Így már én is elköszönök, szerkesztő kollégáim nevében is, akik ezúttal Weber Katalin, Sebestyén Áron és Bognár László voltak. Köszönöm kitüntető figyelmüket, és ne feledjék, holnap este 18 óra 45-kor várjuk Önöket vissza Magyar Hírmagazin adásunkkal, amelyben Palágyi Zsófia számít majd Önökre. A viszonthallásra a mikrofonnál Bányi Kriszta búcsúzik.
Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnalak a drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A dezsevű nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, bakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.
Megint te ébredés, de nem haragszol még. Hogy változunk, és nincs még késő. Szerdáig várok rá, s ha csütörtököd volt már péntek. Vasárnap mégis én, csak én leszek, ki szólít téged.
A nap beugyorít az ablakon, jó napot hallgatom, ahogy a csapból kifolyólag szól, csatorna hangon a rádió.
Averzió, éverzió,
tervezni jó, perverzió.
Ha oda így meg úgy az ez meg az, na akkor jön ma végre, vagy inkább mégsem. Csikorog az elme, kigyurog az ágy, mond mi lenne, ha egyszer a dél is fekve lenne, beérném ennyivel. Kanyarog a kifli, a baj alatt enni kell. Te a tűzhelyen, menni kell, lenni kell.
Megint egy ébredés, de nem haragszom én rád hétfő. Megint egy tévedés, hogy változunk és nincs még késő.
Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 20 Uhr.
US-Präsident Trump kritisiert Russlands Präsident Putin ungewöhnlich scharf. Ein Umsturz im Tischtennisverband scheitert trotz Vorwürfen psychischer Gewalt. Die Nachrichten mit Paul Kacker. US-Präsident Donald Trump zeigt sich ungewöhnlich verärgert über Russlands Präsidenten Wladimir Putin. In einem Fernsehinterview sagt Trump, er sei wörtlich stinksauer über Putin. Die USA würden Zoll auf Erdöl aus Russland erheben, wenn Putin ein Ende des Ukraine-Kriegs verhindere. Ernst Kernmeier aus unserer Außenpolitik-Redaktion. Was steckt hinter dem Meinungsumschwung Putins?
Donald Trump will ein Signal aussenden, wie er das oft tut. Er hat schnellen Frieden in der Ukraine versprochen und sieht, dass da wenig weitergeht, vor allem weil Russland auf Zeit spielt. Trump sagt, dass er in den nächsten Tagen mit Putin telefonieren wird und dass er schnelle Fortschritte bei der Beendigung des Ukraine-Kriegs will. Ja, er sagt, dass er stinksauer sei auf Putin, erklärt aber auch, dass er eine gute Beziehung zum russischen Präsidenten habe und dass sich das Verhältnis schnell wieder entspannen kann. Also schauen wir einmal, wie nachhaltig diese Aufwallung wirklich ist.
Ernst Kernmeier hat berichtet. Das IHS, das Institut für höhere Studien, fordert angesichts der schlechten Budgetlage auch einen Beitrag privater. IHS-Chef Holger Bonin sagt, zum Beispiel könne das Pensionsalter angehoben werden oder klimaschädliche Förderungen auslaufen. Außerdem solle heuer der Lohn weniger erhöht werden als sonst. Syrien könnten neue Spannungen bevorstehen. Die Kurden im Nordosten lehnen die neue Regierung ab und erklären, sie seien nicht an deren Entscheidungen gebunden. Übergangspräsident Ahmed al-Shara bündle wiedergestürzte Diktator Bashar al-Assad die Macht in einer Hand.